Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus ígéretével. Bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úr nevében, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét az Ószövetségből, a Sámuel első könyve első részének első 20 verséből. A hosszabb igeszakaszra való tekintettel a gyülekezet leülve, nyitott szívvel és lélekkel hallgassa Isten szent igéjét. Volt egy Rámátaim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efrátai volt Jehórámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tóhu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, másiknak a neve Peninna volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment a városból Silóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úrpapja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetélytársai sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána. Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtó félfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek ura, ha részvétel tekintetsz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki. Meddig tart még részegséged? Józanodj ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok, nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öttöttem ki az úr előtt. Ne tarts szolgáló lányodat, elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt. Menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta. Nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az úrtól kértem őt. Isten tegye áldottá a szívünkben a hallott igét, értek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes atyánk, Áldunk és magasztalunk gondviselő szeretetedért, amelyet az elmúlt héten is olyan sokféleképpen megtapasztalhattunk. Magasztalunk ezért a szép vasárnapért, a nyitott templomért. Köszönjük a veled és a gyülekezet közösségében lehetünk együtt. Hálát adunk, hogy eléd jöhetnek idősek és fiatalok, férfiak és nők, hitben erősek és erőtlenek, szomorúak és örvendezők. Hozhatjuk eléd kicsiny és nagy problémáinkat, bűneinket. Szeretnénk most is kiönteni eléd mindazt, ami nyomaszt, terhel, gyötör, ami elválaszt te tőled. Hálát adunk, hogy te nem hagyod igen nélkül gyermekeidet. Szólj, Urunk, és szent lelked által tégy készé, hogy engedelmeskedjünk akaratodnak. Vedd el fáradtságunkat, a szétszórtságunkat, mindazt, ami most nyomaszt. Urunk, te azt ígérted, hogy minden nap velünk leszel, ezért most arra kérünk, hogy légy jelen közöttünk. Küldd el lelkedet, hogy elevenítse meg a holdbetűt, és erősítse meg a gyenge emberi szavakat, hogy valóban te szólj most hozzánk. Szenteld meg, Urunk, a mi Isten tiszteletünket jelenléteddel, Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom a már felolvasott igeszakaszból, a Sámuel első könyve első részének 15. versétől a 18. versig. Anna azonban így válaszolt: Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tarts szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt: Menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta: Nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A felolvasott igénk alapján egy bibliai család életébe tekinthetünk. Ez a szentírási szakasz kinyitja előttünk egy családi otthon ajtaját, és láthatjuk, hogy ez a család milyen nehézségekkel küszködött. Láthatjuk, hogy ebben a családban is ott volt a bánat és a szomorúság. De azt is láthatjuk, hogy ez a család hol és hogyan kereste és találta meg életére és nehézségeire a megoldást. Vizsgáljuk meg igénk alapján először is azt, hogy mi volt a bánat és szomorúság oka. Ami kiderült ebből a hosszú fejezetből, hogy ebben a családban a feleség bánatos asszony. Abban az időben a férfiaknak több feleségük is lehetett, és olvastuk, hogy Elkánának két felesége volt, Anna és Peninna. Annának a szomorúsága az volt, hogy nem született gyermeke, és aki ismeri azt a kort, jól tudja, hogy bizony abban a korban szégyen volt az, ha egy asszonynak nem született gyermeke. Ott volt Anna gyermektelenül, míg a másik feleségnek több gyermeke is született már. Bizony ez az asszony nagyon szomorú volt, és igaz, hogy a férje próbálta őt vigasztalni, hogy Anna, ne szomorkodj, hát nem többet érek én neked 10 fiúnál. De azt olvassuk Annáról, hogy ő bánatos volt, és keservesen sírt. Bizony, nem csak Annát jellemezte a bánat, hiszen a mi életünket is végig kíséri a bánat. A bánattal nem szoktunk különösebben foglalkozni. Tudomásul vesszük, hogy van olyan állapot, amikor az ember bánatos. Pedig a bánat nagyon komoly dolog. Kikezdi a szívet, és meggyötri a lelket. A költő így fogalmaz, bánat, mely szívünk húzza szakadék felé csendben, szeretet vágy, mi ott van, nem egyszer gyűlöletben. Bizony a bánat képes az egész életünket befolyásolni. Észre sem vesszük, és úgy rátelepszik az életünkre, hogy mindent a bánaton keresztül látunk. És ebben az állapotban az ember bizony mindent torzan lát. Mindenben csak a fájdalmat, a szomorúságot és a keserűséget véli felfedezni. Megmérgezi a saját és a környezete életét. Összetöri az ember lelkét, ahogyan Salamon írja, az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. Bizony az ember életében történnek olyan események, amikor beköltözik a bánat az életünkbe. Lehet, kedves testvérem, te is éppen így érkeztél erre az Isten tiszteletre. Lehet, hogy a te szíved is tele van bánattal, szomorúsággal és keserűséggel. Talán bánatos vagy, mert az elmúlt időszakban meg kellett állnod egy nyitott sír mellett. Vagy lehet, hogy gyermekként bánatos vagy, mert nem úgy tudtad elkezdeni a tanévet, ahogyan tervezted. Lehet, hogy bánatos vagy, mert az elmúlt hetek arról beszélnek, hogy sikertelenségek és kudarcok lettek úrrá az életeden. Lehet, hogy szülőként bánatos vagy, mert gondok akadnak és problémák adódtak a párkapcsolatodban. Lehet, hogy idősebb emberként bánatos vagy, mert körülveszi az életedet a betegség, a szomorúság és a fájdalom. De örömhírt hoztam ma nektek, szeretett testvéreim. Isten nem akarja az életünket a bánatos lélekben hagyni, hanem gyógyítani, felemelni és erősíteni szeretne minket. Azt mondja az ő igéjében, közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Meggyógyítja a megtört szíveket, és bekötözi a sebeiket. Hiszen Isten éppen ezért küldte el az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, aki ezt mondja, Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, vigasztalok minden gyászolót. Ó, milyen áldott és jó dolog lenne, ha egyre több ember élné át Jézusnak ezt az életet átformáló, életmentő hatalmát. Az is kiderül a történetből, hogy Anna élete nem maradt mindvégig bánatos. Szokás volt, hogy minden zsidó család évente egyszer elment a kicsi templomba, Silóba, hiszen ekkor még nem épült fel a jeruzsálemi templom, és szokás volt, hogy ezek a családok részt vettek egy olyan istentiszteleten, ahol áldozatot mutattak be. Áldozatot bemutatni csak templomban lehetett, és csak felszentelt papok mutathatták be. És erről a családról is, Anna családjáról is olvassuk, hogy elindultak a templomba, Silóba, és hallhattuk az igéből, hogy ott egyszerre csak minden megváltozott. Amikor az istentisztelet után kijöttek az emberek, szokás volt, hogy még több napon keresztül együtt voltak, örvendeztek, újjongtak, ettek, ittak, jót beszélgettek, de Annáról azt olvastuk, hogy nem tudott enni sem, csak keservesen sírt, és ekkor Anna fölállt, és elindult a templomba. Nem akarta, hogy vigasztalják. Nem akarta újra megmagyarázni másoknak, hogy miért szomorú. Egyet tudott, elindul a templomba, mert ami az embereknek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. élő kapcsolatban volt az Istennel, élő közösségben volt, és nem valami bosszút forralt a szívében, hanem a bánatából Istenhez menekült. Van itt egy gyönyörű kifejezés, amit az Ószövetség többször is használ az imádságra, mégpedig az, hogy amikor jön Éli pap és megkérdezi Annától, számon kéri, hogy te mit csinálsz itt egyedül a templomban, akkor Anna azt mondja, szívemet öntöttem ki az Úrnak. Milyen szépen fogalmazza meg. Mindazt, ami nyomasztja, mindazt, ami terheli, elmondja Istennek, mert tudja, hogy Istenre mindig számíthat, mert tudja, hogy nincs olyan állapot, hogy nem ért meg senki, mert tudja, hogy Isten megérti őt. Ahogyan az egyik Zsoltárban is olvassuk, Isten tömlőjébe szedi a könnyeinket. Ő a befelé elsírt könnyeinkről is tud. Ismeri, hadd mondjam így, az Annáknak a szívét és lelkét, akik valóban összetörten vannak. Olyan szép az, hogy Anna elindul a templomba, hogy kiöntse a szívét az Úr előtt. Szeretett testvéreim, a mi életünk is tele van elindulásokkal. A gyermekek hétköznapokon elindulnak az iskolába és az óvodába. A felnőttek elindulnak a munkahelyekre. Tele van az életünk elindulásokkal, hiszen minden napnak neki indulunk. Ma is elindultunk. Mi is a templomba indultunk el. A kérdés az, hogy milyen lelkülettel indultál a templomba. Lehet, hogy van olyan gyermek közöttünk, aki nem is szeretett volna jönni. De hát a szülei kérték, bár szeretett volna inkább otthon maradni, talán többet játszani, pihenni, vagy mesét nézni, de el kellett jönnie. De lehet azért nem szeretett volna jönni, mert tudta, hogy most nincs gyerekistentisztelet, és most végig kell ülni egy felnőtt alkalmat. Lehet, hogy valaki kötelességből indult el. Lehet, hogy valaki rohanva, kapkodva indult, hogy jaj, el ne késsek, le ne maradjak, időben odaérjek. Lehet, hogy valakik igazi vágyjal a szívükben indultak el. De jó lesz újra találkozni Istennel. És örülök, hogy vannak a gyülekezetben, akik imádságos szívvel indultak el, hiszen az alkalom előtt imádkoztak, hogy Isten áldja meg ezt az alkalmat, és áldja meg a gyülekezet életét. Milyen jó lenne, hogyha alkalomról alkalomra úgy tudnánk elindulni, hogy én szeretném kiönteni a szívemet az Isten előtt. A legjobb helyen vagytok. De kérdezheted, mi van akkor, ha csak keserűség van a szívemben? Bátran mondd el az Istennek. Mi van akkor, ha haragot érzek a szívemben? Bátran tárd fel Isten előtt, hogy haragos vagy, és szeretnél megszabadulni, de nem megy egyedül. Lehet, hogy a szíved tele van hitetlenséggel, kétkedéssel, hogy mi van, ha ez az egész egyáltalán nem igaz. Mondd el Istennek, a legjobb helyen öntöd ki a szívedet. És tudjátok, olyan jó, hogy amikor elmondjuk Istennek, és kiöntjük a mi szívünket, akkor Isten nem hagy minket üres szívvel, hanem adja az ő békességét, és adja az ő reménységét. Annával is ez történt. Kiöntötte Isten előtt a szívét, feltárta Isten előtt a bánatát, és milyen érdekes, hogy az az Anna, akiről eddig azt olvastuk, hogy bánatos asszony volt, és csak keservesen sírt, egyszer csak azt látjuk, hogy már nem volt többé szomorú az arca. Tudjátok, olyan jó lenne, ha itt mindnyájan megtapasztalnánk, hogy aki Isten előtt megáll, annak változik az élete, a szíve és a lelke. Isten előtt megállunk, akkor lehet másképp hazaindulni. Lehet, hogy úgy indultál, hogy egy kicsit összezörrentél a pároddal. De hallod a jó hírt? Isten előtt megvallod, mert Isten mindig ad új lehetőséget, és Istennél van bocsánat és újrakezdés. Anna tovább megy, már nem szomorú az arca. Éli utána szól, hogy menj el békességgel, és Isten hallgassa meg a kérésedet. És szerintem sokan ismerjük a történet végét, már egy év múlva nem tud a templomba menni, mert Isten meghallgatta az ő kérését. Megajándékozta őt egy fiúgyermekkel, akit Sámuelnek nevezett el, ami azt jelenti, Isten meghallgatja az én könyörgésem. De hát mondhatja valaki, eljöttem ide gondterhelt, megterhelt élettel. Hogyan tudnám ezt megosztani az Istennel? Mit látunk Anna imádságán? Seregek, Ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Gyönyörű ez az imádság, mert benne van minden. Azt mondja Anna, seregek, Ura, vagyis elismeri Anna, hogy igen, Isten Úr minden fölött, neki adatott hatalom menjen és földön. Aztán hogy áll meg Isten előtt? Többször is önmagát szolgáló lánynak nevezi. Alázatos szívvel, nem tartja magát többre, elmondja bátran őszintén, hogy én a te egyszerű szolgáló leányod vagyok. És az imádság végén egy érdekes gondolat szövődik, hiszen azt mondja, ajándékozz nekem, hogy neked adjam. Vajon, kedves testvérem, tudsz-e ezzel a lelkülettel Isten elé állni? Lehet, hogy te is kaptál már gyermeket, gyermekeket, unokákat, keresztgyermekeket, ismerősöket. Vajon tudod-e azt mondani, hogy legyenek ők a tieid, Istenem? Jó lehet manapság sokan a testi dolgokra odafigyelnek, legyen meg a gyermekemnek, unokámnak minden testi dolog. De vajon lelkileg odafigyelsz-e rá? Áldott dolog, ha már megtanítottad a gyermekedet, unokádat imádkozni. Áldott dolog, ha már el is hoztad a templomba. És még áldottabb dolog, hogyha nem csak mondod a szavaiddal, hanem meg is éled a családod előtt a hitedet. Milyen áldott dolog lenne, ha ez a kérés hatna át a te szívedet és életedet is, hogy legyen Istenem a tiéd, legyen tiéd az erőm, az időm, az anyagiak, hiszen mit van, amit ne kaptál volna? Sok mindenre megtanított minket Isten igéje. Láthattuk, hogy Anna milyen bánatos, aztán azt is hallhattuk, hogy hogyan öntötte ki a szívét Isten előtt, és végül azt is láthattuk, hogy hogyan változott meg az élete. Vajon te, kedves testvérem, tudod-e ennyire komolyan venni az imádság erejét? Vajon amikor kiöntöd a te szívedet és lelkedet, és feltárod a kérésedet Isten előtt, elhiszed-e, hogy Isten keze nem rövidült meg, ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz? Komolyan veszed-e azt, hogy szükség van naponként az elcsendesedésre? Jézus a földi élete során számtalan példát adott erre, hiszen ő maga is gyakorolta, hogy elvonult és elcsendesedett. A Lukács evangéliumában ezt olvassuk, kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Aztán Jézus élete nem csak az imádságra szánt időre hívja fel a figyelmünket, hanem az imádság hatékonyságára is. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Vagy egy másik helyen azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Kívánom, kedves testvérem, hogy tapasztald meg annak a csodáját, hogy az imádság egy olyan lehetőség, amelynek két ajtaja van. Az egyik ajtón bemész csüggetten, szomorúan, bánatosan és csalódottan, a másik ajtaján pedig kijössz reménységgel, hittel és vigasztalással. Zwingli, a nagy reformátor ezt így fogalmazta meg, a gond az imádság karjaiba űz, az imádság pedig kiemel a gond karjaiból. Az apostol pedig így biztat minket, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Áldott dolog, hogy Isten ismeri az életedet, tud a dolgaidról. Nem tudom, hogy hogyan érkeztél, de kívánom, hogy tudj hazaindulni reménységgel, hittel és vigasztalással. Legyen ez valóság mindannyiunk életében. Amen. Mennyei Atyánk, az énekíró soraival esedezünk előtted. Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Menedékem nincs sehol e földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval, italom könny, a kenyerem keserű sóhaj. Magasztalunk, hogy igéd által biztató szóval ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük azt a boldog megtapasztalást, hogy meghallgatod imádságunk szavát. Ha hálaadással kiáltunk hozzád, ha mélységből sóhajtunk, vagy buzgó könyörgéssel állunk eléd, bizonyosak lehetünk, Krisztusért meghallgatod esedezésünket. Dicsőítünk, hogy betöltöd szükségeinket, szabadításodat napról napra munkálod életünkben, és formálsz bennünket. Megváltó Krisztusunk, tarts meg minket a hitben, hogy járhassunk az élet útján, hitben, szolgáló szeretetben és az örök élet reménységében. Áld meg a házastársakat, hogy szent és tiszta életben járjanak. Neveld és vezess gyermekeinket. Légy az özvegyekkel és árvákkal, az elhagyatokkal és egyedül maradtakkal, a szenvedőkkel és betegekkel. Segíts, hogy mi magunk is lehessünk szereteted eszközei. Gondviselő jóságoddal oltalmazd népünket, hazánkat és az egész emberiséget. Könyörülj egyházadon, szánd meg népedet. Igéddel és irgalmad éltető erejével formálj bennünket testvéri közösséggé. Esedezünk gyülekezetünkért. Újítsd meg hitünket, erősítsd reménységünket. Szent lelked által vezess napról napra földi életünk útján az örök élet felé, szent fiad, a mi Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.